És szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, úgy is mondhatnám, hogy 8-5-öt már az óra vár benetket, a tóra gyertek tanulni, kedves barátaim. Hát megint eltelt. Jó estét kívánok! Nem tudom, hogy mikor kapcsolódott be, mert elkezdtem itt beszélni. Jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. 8-5-öt már az óra vár benetket, a tóra gyertek tanulni, kedves barátaim. Örülök, hogy ismét találkozunk, remélem fogunk találkozni. Ugye megint eltelt egy hétvége. Legutoljára csütörtökön találkoztunk, egy csomó megbeszélni valónk van, és már nem vagyok végre egyedül. Szóval megnézem, hogy megint a számítógépemről jelentkezek be, úgyhogy ez egy kicsit mindig macerás. Jó estét kívánok! Zsoltnak szeretettel köszöntöm Tinát, Györfi Laci barátomat, jó estét kívánok Mártának, Károlynak, Lászlónak, Csabának, szép estét kívánok Tibornak, mindkét Tibornak, aki csatlakozott, jó estét kívánok Attilának, és már több mint 60-an vagyunk, úgyhogy érdemes belekezdeni. Annál is inkább jó lesz ma velem találkozni, vagy ide becsatlakozni, mert nem csak, hogy beszélni fogunk a Hajom-Jom, a Lubavitch Rebbe, Hajom-Jom, azaz Napról-Napra című könyvének mai, tehát Sziván hónap 27-ére vonatkozó tanításáról, hanem kinyitottam a leveles ládát, és kinyitottam az általatok küldött leveles ládát, amit már hetek óta ki kellett volna nyitnom, de legalább körülbelül 3 hete nem nyitottam meg, ki 2,5-3 hete, és kiömlött belőle egy csomó levél, amiben köszöntők meg gratulációk mellett volt számos kérdés is, amit gondoltam, hogy megválaszolok itt most ebben a live-ban. Nem sikerül mindent, mert még mindig van egy csomó kérdés, úgyhogy holnapra is jut, de még mielőtt belekezdünk a mai tananyagba, lehet, hogy érdemes megnézni ezeket a bizonyos kérdéseket, miről is van szó. Nem mondom, nem biztos, hogy mindegyikre jut idő, mert azért jó lenne a mai tanulás anyagát is átvenni. Azt mondja, mi történik, ha egy baleset miatt egy zsidót újra kell éleszteni? A lányom 14 éves, és olyan gondolatai vannak, hogy hajam égnek el tőle. Hál' Istennek, ezek szerint ez nem egy releváns kérdés. Ha egy zsidót újra kell éleszteni, akkor újra kell éleszteni. Az emberélet mentése a zsidó vallásjogban, a bibliai jogban, a zsidó vallásjogban, az emberélet védelme minden parancsolaton felül van. Tehát akkor is kötelesek vagyunk emberéletet menteni, hogyha ez más parancsolatok megszegésével jár. Például, hogyha valakinek, nem tudom, Jom Kipurkor böjtöl, a Jom Kipuri böjt ez egy nagyon fontos parancsolat, Jom Kipurkor böjtöl, de nagyon rosszul van, és muszáj ennie, különben nagy baj lehet. Ugye, hogyha egy kis fejfájás, az még nem életveszély, de hogyha ténylegesen komolyabb a helyzet, akkor nem, hogy köteles például megtörni a Jom Kipuri böjtöt, vagy nem, hogy szabad neki megtörni a Jom Kipuri böjtöt, hanem kötelesség is. De ez ugyanaz vonatkozik minden más micvára, minden más parancsolatra. Ha életmentésről van szó, akkor még disznóhúst is lehet enni. Akkor ha életmentésről van szó, akkor minden törvényt meg lehet szegni a Tórában, kivéve 3 dolgot. 3 törvényt nem lehet megszegni, még az embernek az élet árán sem. Az egyik az a vérontás. Az azt jelenti, azt a példát hozzák a rabbik, hogy ha az én kezembe adnak ez egy pisztolyt, és a másik, egy másikat a fejemhez tartják, és azt mondja valaki, hogy lőjem le azt az embert, ott különben engem lőnek le, akkor az embernek fel kell áldozni az életét, mert a saját élete nem előrébb való, mint a mások élete. Ez nem összekeverendő az önvédelemmel, mert hogyha az emberre rátámadnak, akkor van egy tórai törvény, ha az emberre rátámadnak, akkor neked nemhogy szabad megölni azt, hanem kötelességed megölni a támadót, hogyha életveszélyesen támadnak. Tehát, hogyha csak úgy egy pofonnal, akkor természetesen nem, de hogyha életveszélyesen támadnak, akkor kötelesség a támadót hatástalanítani. Most mi a másik két, még azt mondtam, hogy 3 olyan helyzet van, olyan szituáció van, ahol az ember akár, tehát 3 szituáció kivételével az ember mindig meg kell szegjen minden parancsolatot, vagy meg kell szegni a Tóra parancsolatait, ha az ember életről van szó. Szóval az egyik olyan, és 3 kivétel van ez alól, az egyik a vérontás, a másik az immorális szexuális kapcsolatok. A immorális szexuális kapcsolatból 7 fajta van. Nem szabad házas életet élni, tehát nem szabad szexelni az embernek az anyjával, az apjával, a fiú testvérével vagy lány testvérével. Nem szabad szexelni a fiával vagy a lányával, illetve a 7. az egy házas nővel, egy olyan nővel, aki házas. Ezeket hívják immorális szexuális kapcsolatoknak. Erről beszél a 10 parancsolat, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, hogy az, az nem azt jelenti, hogy az embernek nem szabad mesztelenül végig sétálni az utcán. Arra van egy másik tilalom, hogy nem szabad mesztelenül végig sétálni az utcán. Arra van egy másik tilalom, de az a 10 parancsolatban a ne paráználkodj, a paráználkodás a zsidó vallásjogban konkrétan azt jelenti, hogy nem szabad az embernek ezeket a vérfertőző, immorális, szexuális kapcsolatokat létesíteni. Tehát apával, anyával, fiúgyerekkel, lánygyerekkel, fiútestvérrel, lánytestvérrel és házas asszonnyal, férjezett asszonnyal. Ez a 7 olyan, még van más tiltott nemi kapcsolat is, de ez a 7 olyan nemi kapcsolat van, ami a legdurvább büntetést vonja maga után, és ez az, amit nem szabad megszegni még az embernek az élete árán sem. Most persze nyilvánvalóan kulturált emberek vagyunk, eszünkbe se jutna, de azért tudjuk, hogy vannak furcsa emberek a világon. Ez a második ilyen tehát, ami kivétel a szabályról, és a harmadik ilyen kivétel a szabályról, az pedig a bálványimádás, az pedig, hogyha mit tudom, az embernek egy pisztolyt tartanak a fejéhez, hogy boruljon le egy bálvány előtt, vagy imádjon egy pogány istent, akkor kisbetűvel az Isten, akkor az embernek az élete árán is ezt meg kell csinálni. Tehát ami a kérdésre vonatkozik, újraélesztés, vagy véradás, vagy bármi ilyesmi, természetesen nem, hogy szabad, hanem kötelező is, hiszen az emberi életvédelme az mindennél fontosabb. Oké, következő kérdés. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy Egyiptom történelmében sehol nem találjuk azt, sehol nem szerepel az, hogy a zsidókat tartották rabszolgaként, és hogy őket Egyiptom földjéről elengedték. Ugye arról beszélünk, hogy a régészeti kutatások eddig nem bukkantak annak nyomára, hogy a zsidó nép rabszolgaságban lett volna Egyiptomban. Ugye mi történt? 3333 évvel ezelőtt a zsidó nép kivonult Egyiptomból, de azt megelőzően 210 évig rabszolgák voltunk Egyiptomban, a zsidó nép rabszolga volt Egyiptomban. Felmerülhet, jogosan merülhet fel a kérdés, hogyha ez tényleg így van, azért 210 év az marha sok idő, ráadásul az egyiptomi kivonulás az egy tényleg egy nagyon nagyszabású esemény volt. Hát két és fél millió ember vonult ki Egyiptomból, ugye erről már sokszor beszéltünk, tehát hogy rengeteg ember, ez minden bizonnyal egy fontos esemény volt, amiről kellene, hogy legyenek írásos bizonyítékok a Biblián kívül. És azt írja a kedves tanulótársunk, hogy nincsenek ilyen bizonyítékok. Ez igaz, de az nem azt jelenti, csak az hogy még nem találtunk meg ilyen bizonyítékokat, az nem azt jelenti, hogy nincsenek. Ugye a régészet az egy nagyon érdekes tudományág, az egy nagyon érdekes iparág, nagyon érdekes tudományág, mert az éppen aktuális tudásunkat mindig a rendelkezésre álló régészeti adatokkal frissítjük. Ugye az ember az aktuális nézeteinket egy adott történelmi helyzethez, vagy egy néphez, vagy egy történelmi, vagy egy országhoz adott ismeretünket, azt mindig update-eljük, azt mindig frissítjük az új régészeti információkkal, az új történelmi információkkal. De nem azt jelenti, hogy csak azért, mert valamit még nem találtak meg, azért az nincsen. Egyébként mindenkinek ajánlom a figyelmébe, a Netflixen van egy dokumentumfilm, egyébként egy elég jó dokumentumfilm, az a cím, hogy Exodus, azt hiszem az a cím, hogy Exodus, tehát az egyiptomi kivonulásról szól, és abban igenis bemutatnak különböző bizonyítékokat, konkrétan az egyiptomi kivonulással kapcsolatban, hogy hol kelhettek át a tengeren, és így tovább. Tehát még egyszer, a régészet az ilyen tekintetben nagyon furcsa. Én a magam részéről a következő állásponton vagyok, amikor régészetről van szó, mert természetesen a tudományt az ember nem vitatja. De azért azt is kell, két dolgot kell tudni. Az egyik az, amit az előbb elmondtam, a tudomány folyamatosan változik, az éppen aktuális véleményünk dolgokról, és ez igaz minden tudományra, a matematikától, az orvostudományig, a régészetektől, a más egyéb társadalomtudományokig. Minden természet és társadalomtudomány is folyamatosan változik, és ehhez képest a fizika, a kémia, minden tudásunk folyamatosan változik, tehát a tudomány az rendkívül fontos, de azért mindig egy pici-pici kérdőjelet azért ott kell hagyni a végén, mert 100 évvel ezelőtt nem pont azt gondoltuk a naprendszerről, amit ma gondolunk a naprendszerről. Most, hogyha 100 évvel ezelőtt valaki előáll azzal, hogy nem hiszem el, amit a tudósok mondanak, akkor hülye vagy. De közben meg tényleg nem kellett volna elég, amit a tudósok mondanak, mert 100 éve, de még 30 éve is más gondoltunk a naprendszerről, mint amit most, hiszen mindig vannak folyamatos tudományos felfedezések. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy fordítva érdemes, az én véleményem szerint, ezt mondom, ezt ortodox zsidóként, fontos, fordítva kell megközelíteni a dolgot. Nem abból kell kiindulni, hogy ha találok régészeti bizonyítékot arra, ami a Bibliában írva van, ha találok történelmi bizonyítékot arra, ami a Bibliában írva van, akkor majd elhiszem, ami a Bibliában írva van. Nem ez a jó megközelítés. Az a jó megközelítés, hogy az ember azt mondja, hogy a priori a leve elhiszem, ami a Bibliában írva van, és hogyha találunk hozzá történelmi bizonyítékot, az nagyon jó, az segít. De nem a történelmi bizonyítékra alapozom a hitemet a bibliai történetekben. Ez az én, legalábbis az én álláspontom, és egyébként, ha már itt tartunk tudományosan, vagy logikusan, ez az álláspont sem, hogy mondjam, ez az álláspont sem kevésbé legitim, mint az első. Ugye? Tehát nem akkor hiszem el a Bibliában írtakat, hogyha van rá történelmi bizonyíték, hanem elhiszem a Bibliában írtakat, és aztán keresek hozzá történelmi bizonyítékot. És ha nincsen, az nem fogja megkérdőjelezni az én hitemet a Biblia igazát illetően. És én azt gondolom, hogy ez az utóbbi hozzáállás, ez nem kevésbé legitim, mint az első hozzáállás. Oké. Azt mondja, hogy vannak jó, és azt mondja, hogy ja igen, szia Jonatán, Rabbi, nagyon tetszik a tanításod, én kicsinek katolikus vallásban éltem egészen addig, amíg a szüleim csatlakoztak az adventistákhoz. Nem tartom rossznak az előadásaikat, őszintén szólva az a bajom, hogy túlságosan ismerem az itteni embereket. Vannak jó és rossz tapasztalataim, de sajnos van egy-két ember, akik annyira rossz irányba terelték a testvéreim, hogy megszűnt a gyerek szülő közti tisztelet. Ez persze nem adok oda arra, hogy eltávolodjak Istentől. Ugye az itt a feladatom az természetesen egyrésztről nem az, hogy bárkinek a vallását, a hitét bármilyen módon becsméreljem, ez egyik dolog. Én nagyon örülök mindenkinek, aki egy Isten hívő vallást követ, legyen ez kereszténység, vagy legyen ez iszlám, vagy más egy Isten hívő vallások, nem tudom, hogy van-e még, de hogy azon kereszténységen belül milyen irányzatot követ valakinek, nagyon örülök. A zsidó ember kövesse a zsidó vallást, keresztény a keresztény vallást. Nekem volt egy rabbim Amerikában, a kedves olvasó vagy kedves tanulótársunk kérdésére az jutott eszembe, nekem volt egy rabbim Amerikában, aki mindig azt mondta, vagy gyakran mondogatta azt, hogy ne tévesszük össze a kereszténységet a keresztényekkel, mint ahogy ne tévesszük össze a zsidóságot a zsidókkal. Tehát azért, mert van egy-két idióta zsidó, meg van egy-két idióta keresztény, az nem azt jelenti, hogy a zsidóság rossz volna, vagy helytelen volna, vagy a kereszténység rossz volna, vagy helytelen volna. Meg bolondok, meg rossz emberek, meg gonosz emberek, meg őszintétlen emberek, meg csalók, meg sarlatánok, meg hazugok, mindenhol vannak. Vannak a zsidók közt is, és vannak a keresztények közt is. Nem a kereszténységre kell haragudni ilyenkor, vagy a zsidóságra, és pláne nem Istenre kell haragudni olyankor, amikor olyan tapasztal valaki, hogy esetleg, mit tudom én, ilyen vagy olyan vallást követő emberek között vannak beszélnek, ez sajnos előfordul. Azt mondja, a következő kérdés. Nem régóta hallgatom a tanításait, amiért írok, az lenne, beszélne arról is, hogy mi vonatkozik a nem zsidó születésűekre a Tóra és az örökkévaló szempontjából. Ugye erről már többször beszéltem korábban, hogy mi vonatkozik a bibliai törvényekből. Ugye arról beszéltünk, hogy a Tórában, az Ószövetségben, a Tórában, Mózes 5 könyvében van 613 parancsolat, ami a zsidókra vonatkozik, és ahhoz párosodik, vagy párosul még számos rabbinikus parancsolat, amelyek a később időkben, vagy a szóbeli hagyományal később időkben kerültek lejegyzésre. Most zsidók számára ezeknek a parancsolatoknak a megtartása kötelező, de az nem azt jelenti, hogy a nem zsidók nem kell, hogy parancsolatokat megtartsanak. Milyen parancsolatokat kell, hogy megtartsanak a nem zsidók? Van 7 darab olyan bibliai parancsolat, ami minden emberre vonatkozik, zsidóra és nem zsidóra egyaránt. Zsidóra és nem zsidóra függetlenül. Az egyik 7 ilyen parancsolat van. Most azért azt zárójelben hagy jegyezzem meg, hogy a parancsolat szó héberül úgy mondják a parancsolatot, hogy micva. Micvá, és a micvának 2 jelentése van. A micvának az egyik jelentése az, hogy parancsolat, a micva szónak. A másik jelentése a micva szónak az, hogy kapcsolat. A parancsolatok betartása a parancsolatok betartásának a lényege az, hogy azáltal tudunk kiépíteni kapcsolatot Istennel. Azáltal tudunk kiépíteni kapcsolatot Istennel méghozzá úgy, hogy olyan értéket képviselünk, olyan értékeket vallunk, amelyek Isten számára otthonosak, amelyek Isten számára tetszetősek, amelyek isteni értékek. Ugye az életvédelme például. Ugye az előbb beszéltünk a legfontosabb parancsolatok. Az életvédelme például. A vagyon tisztelete. Ugye ezek mind isteni és bibliai értékek. Na most tehát 7 olyan törvény van, amely nem zsidókra is vonatkozik, azaz ezáltal ennek a 7 törvénynek a megtartásával a nem zsidó ember is ugyanolyan minőségű kapcsolatot tud kialakítani Istennel, mint a zsidó ember. Mi ez a 7 törvény? Az egyik a bálványimádás tilalma, tehát tilos bálványt imádni, a másik hit Istenben, Isten nevének a megszentelése, vagy hit Istenben. Jó, tehát ez a kettő, ez tulajdonképpen egymás ellentéte, de mégis tartalmaz mind a kettő újdonságot, mert a bálványimádás tilalma és hit Istenben az ember nem kötelező, hogy bálványt imádjon, de nem feltétlenül hisz Istenben. Mind a kettő fontos. Tilos bálványt imádni, és kell hinni Istenben. A másik a gyilkolás tilalma, tehát az életvédelme és az élettisztelete. A másik a lopás vagy rablás tilalma. ami szintén, ami meg a vagyon tiszteletére vonatkozik. Az ötödik, a vérfertőző, az előbb említett vérfertőző nemi kapcsolatok tilalma, tehát nem szabad az embernek szexuális kapcsolatot létesíteni anyjával, apjával, fiával, lányával, fiútestvérével, lánytestvérével, vagy egy házas asszonnyal. És a hatodik parancsolat, az nem szabad élő állatot megenni, és vagy élő állatból levágni húst és azt megenni. Ugye ez európai emberek számára egy kicsit furcsa lehet, de azért nagyon nem furcsa, mert például vannak a világon olyanok, nem is kevesen, akik például osztrigát esznek úgy, hogy az osztriga nincs megölve, hanem az osztrigára rácsöppentek egy kis citromot, az osztriga elkábul, és akkor megeszik élve. Ez tilos. Zsidóknak tilos osztrigát tenni eleve, de a nem zsidóknak is tilos így például megenni osztrigát, vagy élve állatot elfogyasztani, vagy élő állatból levágni, nem tudom, levágod egy tehénnek a combját, anélkül, hogy levágod a tehenet, és azt megsütöd. Jó, hát ez nyilvánvalóan kicsit brutálisan hangzik, mert nem hiszem, hogy józan épesző embernek épesző ember fejébe ez megfordul, de hát, ahogy az előbb mondtam, furcsa emberek vannak. És a hetedik Noahita törvény, a hetedik törvény, ami vonatkozik nem zsidókra is, ez pedig az igazságos társadalom felállítása, a bíráskodás, az igazságtalan, igazságos társadalom létrehozása. És ez az igazság az ugye jogon alapszik, és jogegyenlőségen, és ilyesmin, de ez nem feltétlenül konkrét, hogy mondjam, ez így, ebben a formában ez a parancsolat nem tartalmaz több konkrétumot. Az a fontos, hogy egy társadalomban legyen jog, amelyet az ember követ. A legrosszabb, ami csak lehet az emberiség, az az anarchia, az, hogyha nincsen egy semmilyen kontroll az emberek felett. Oké? Ez tehát a következő. Aztán még egy kérdés. Izrael 10 törzséről, akik az asszír fogságban elvesztek, miért nem tanít senki? Visszatérnek, hol vannak? Én sokszor beszéltem egyébként erről. Tudom, kényes téma, és így tovább. Nos, Izrael 10 törzse, ugye akkor egy kicsit érdemes a történelembe visszamenni. Az elveszett 10 törzs. Mi az elveszett 10 törzs? Ugye azok számára, akik semmit nem tudnak a 10 törzsről, vagy általában a törzsekről, akkor egy kicsit menjünk vissza az időben. Nem sokat, egy olyan 4000 évet. A harmadik ősatya, Jákobnak volt 12 fia. Ruben, Simon, Lévi, Jehuda, Iszachár, Zvulon, 12 gyermek, 12 fiú. A 12 fiúnak a leszármazottjai képezik a 12 törzset. Most, Jákob, ugorjunk egy kicsit az időben, és menjünk Jákobtól, pontosabban a gyermekektől, a 12 törzstől, menjünk egy kicsit arrébb az említett egyiptomi kivonulásig, ugye ez körülbelül Jákob után körülbelül 400 évvel történik, az egyiptomi kivonulás. A zsidók kivonulnak Egyiptomból, és ez a nép, ez ugye 12 törzsre oszlik, 12 törzs van, a 12, Jákob 12 fiának a leszármazottjai képezik ezt a 2-2,5 millió embert, aki kivonulnak Egyiptomból. Mózes halála után Józsué lesz az, aki a zsidó népet bevezeti a Szentföldre. Józsué, nem Mózes vezeti be a Szentföldre a zsidókat, hanem Józsué, erről lehet olvasni a Bibliában, most nem akarok részletesen beszélni. Józsué bevezeti a zsidó népet a Szentföldre, és felosztja az országot Mózes rendelkezései alapján 12 részre, a 12 törzsre. A 12 törzs mindegyike kap egy-egy részt a Szentföldről, Izrael országából. Most abban nem menjünk bele, hogy Lévi törzse az nem kapott osztályrészt, mert Lévi törzse lesz az, aki a papságot szolgáltatja, akik majd a szentélyben dolgoznak, ők nem kapnak részt Izrael földjén, de cserébe viszont hanem a két fia kap osztályrészt a Szentföldön, Efraim és Menáse. Oké, tehát van 12 törzsünk, és amikor József bevezeti az országba a zsidó népet, akkor a 12 törzs különböző területeken telepedik le, de ezek később van átjárás a törzsek között, házasodnak egymással természetesen, és akkor így vegyül, és szépen lassan tulajdonképpen a területek megmaradnak, de a népesség azért az változik. Most ugorjunk megint előre az időben, Józsué után körülbelül 800 esztendőt, cirka 800 esztendőt, körülbelül 400 évig tartott a bírák kora, amiből a bírák könyvében olvashatunk, majd ezt követik az első királyság, ugye Saul király, azt követően Dávid, azt követően Salamon, ez körülbelül 400 évvel van, a bírák kora körülbelül 400 év, és Saultól, az első királytól, az első jeruzsálemi szentély pusztulásáig, ugye Salamon lesz az, aki felépít az első jeruzsálemi szentélyt, ő lesz ő a harmadik király, Saul, Dávid és Salamon, és Salamon felépíti az első jeruzsálemi szentélyt, ami áll 410 évig, majd az asszír görögök lerombolják. Mikor mielőtt lerombolták az első szentélyt, mikor megkapták, nem, bőven mielőtt, miután felépült az első szentély, miután Salamon felépített az első szentélyt, azután a királyság ketté szakadt, egy északi királyságra és egy déli királyságra. Az északi királyságot úgy hívták, hogy Izrael, a déli királyságot úgy hívták, hogy Jehuda. Mivel, hogy az előbb mondtam, hogy az ország törzsekre lett felosztva, és a területek törzsi felosztás alapján vannak, azt lehet mondani, hogy az északi királyságba tartozott körülbelül 10 törzsnek a területe, és a déli királyságba tartozott körülbelül 2 törzsnek a területe. Ez a két törzs, ez Jehuda törzse volt, és Benjamin törzse. Most, ahogy említettem, korábban voltak azért, volt keveredés a nép a törzsek között, tehát nem lehet azt mondani, hogy minden törzs területen vegy tisztán csak azok a törzsek éltek, akik 400 évvel korábban oda kerültek, vagy igen, Salamon előtt 400 évvel korábban oda kerültek, de azért általánosságban azt lehet mondani, hogy nagyjából azért ott laknak ahol. Most ugye említettem, hogy a királyság Salamon halála után ketté szakad, egy politikai, erről lehet olvasni a királyok könyvében, pardon, a Sámuel könyvében, politikai okokból ketté szakad, egy észak és egy déli királyságra. Az északi királyságot körülbelül 150 évvel azután, hogy megalakult, tehát az első szentély felépítése után cirka 150-180 évvel lerohanják az asszír görögök, és elfoglalják az északi királyság területét, és abban az időben az volt a háborús szokás, hogy amikor elfoglaltak egy országot, akkor kitelepítették az ott lakókat, és helyette betelepítettek más népeket, más embereket. Ezt egyébként egészen még a 20. században is csinálták. Gondoljunk csak a Benes dekrétumra, gondoljunk csak a kitelepített németekre, vagy gondoljunk csak a kitelepített magyarokra esetleg, mondjuk környező országokból. Tehát ez egy nagyon ősi módszer, a kitelepítés és a mesterséges betelepítés, más népeknek a betelepítése az adott területre. Az asszír görögök elhurcolják az északi királyságban lakó 10 törzset, vagy azokat az embereket, akik a 10 törzs területén laktak, és mivel, hogy miután az északi királyság megalakult, tehát miután ketté szakad a királyság, még Salamon óta, tehát az alatt a 150-180 év alatt, amíg létezett az északi királyság, az alatt az északi királyság eltávolodott a zsidó vallástól, és pogány lett. Mivel, hogy pogány lett, ezért nagyon könnyen beolvadt az asszír görög társadalomba, magyarul a 10 törzs, az asszimilálódott, a 10 törzsben lakó zsidók asszimilálódtak a környező társadalomba, abba a társadalomba, amely leigázta az északi királyságot. Egy nagyon érdekes dolgot egyébként hagy mondjak, az pedig az, hogy a zsidó legendár, ugye ez a tény, ez a történelmi tény. Van egy nagyon szép zsidó legenda, ami nem biztos, hogy igaz, sőt valószínűleg nem igaz, de nagyon szép minden esetre. A Talmud beszél róla, a Midrás beszél róla, ami azt mondja, hogy a 10 törzset elhurcolták egy különleges helyre, egy elkülönített helyre. Ennek a helynek, ezt a helyet egy Sambation nevű folyó választja el a külvilágtól, ennek a folyó pedig, ez a Sambation nevű folyó, ez tüzes lávát és sziklákat, de ebben nem víz folyik, hanem láva, és ilyen tüzes kövek, és emiatt nem lehet átkelni ezen a folyón, és a 10 törzs emögé a folyó mögé rekedt. Ez van egy ilyen legenda, és hát azért hívják ezt a folyót Sambationnak, hogy abból a szóból, hogy Sabbat, mert szombaton nem folyik ez a láva, szombaton nem fúj tüzes köveket ez a folyó, de hát szombaton meg nem lehet a szombati munkatilalmi törvények miatt nem lehet átkelni a folyón, és ezért az a 10 törzs örökké erre a földre van károsztatva, majd amikor a Mesiás eljön, akkor majd ki fogja jönni a nőket szabadítani. Ez egy legenda, ez nem egy igaz történet, és nem is kell szó szerint érteni természetesen. Ma már tudjuk, ismerjük az egész földet utolsó négyzetcentiméterig, nincs olyan folyó, hogy Sambation. Valószínűleg az elveszett 10 törzs az asszimilálódott Asszíriában, később Babilóniában, abban a népben, amely leigázta az északi királyságot és elfoglalta azt. Ha majd eljön a Mesiás, akkor majd Isten segít, akkor majd kiderítjük, hogy ki hol tartozik. Ugye vannak legendák, miszerint ez a nép, meg az a nép az isteni, vagy az elveszett 10 törzs leszármazottja. Vannak legendák, hogy a japánok között vannak, vannak legendák, hogy a indiánok között vannak, de ezek mind csak legendák, erre bizonyítékot nem nagyon lehet találni. Azt mondja, még egy utolsó kérdés, kedves rabbi, hogy egyre jobban merülök bele a tanításodba, és művelem magam további előadásokkal és olvasmányokkal, azt gondolom, meg lehet fogalmazni röviden a zsidóság lényegét, ami pedig az lenne, hogy a világ alapvetően jó, ha találsz benne rosszat, akkor köteles vagy javítani rajta, a javítás egyik legfontosabb módja, amit Mózes továbbadott nekünk, de ha találsz továbbiakat, tedd meg. Nagyjából ez egyébként a zsidóság lényege. A zsidóság lényege az az, hogy Istennek partnerei vagyunk a teremtésben. A zsidóság lényege az az, hogy a világ, a megteremtett világ az nem befejezett. Nem tökéletes, tökéletes, csak nincs befejezve. Az alkotás nincs befejezve. Az alkotó folyamat, ez folyamatosan zajlik, ez a teremtés óta is folyamatosan zajlik. Isten minden másodpercben, minden pillanatban újra és újra fenntartja a világot. Csak úgy, mint egy labdát, hogyha nem akarod, hogy leessen, akkor fönt kell tartani a levegőben. Ugyanúgy, hogyha a világ nem akarja Isten, hogy a világ szétessen, vagy eltűnjön, akkor fent kell tartani annak a létezését. A zsidó ember feladata, az emberiség feladata, nem csak a zsidók, az emberiség feladata, hogy partnerei vagyunk Istennek a teremtésben, abban a tekintetben, hogy Isten mindannyiunknak szánt valami feladatot, vagy feladatokat, amelyeket el kell végezzünk, és ezáltal jobbítsuk egyébként már tökéletes, de nem befejezett világot, míg nem aztán eljön a messiás. Ez tulajdonképpen a zsidóság lényege. Hogyan tudjuk ezt megtenni? A Tóra, a bibliai parancsolatok megtartása által, hogyha az ember morális életet él, ugye beszéltem az előbb a Noé leszármazottainak 7 törvényéről, ami minden nem zsidó emberre is vonatkozik. Ha az ember becsületesen él, megtartja ezeket a törvényeket, akkor partnerei vagyunk Istennek a teremtésben, és akkor ezáltal tudjuk elősegíteni a világ teremtésének a végleges befejezését, egészen addig, míg majd el nem jön a messiás, és véget ér a történelem, ha úgy tetszik. Oké, azt mondja, hogy nézzük most egy kicsit, most már hónapok óta a Lubavitchi Rebbe Ha-Jomjom című könyvéből tanulunk, ennyik voltak a kérdések, holnap lesznek, majd válaszolok még további kérdésekre. Itt a Lubavitchi Rebbe minden nap ugye mond egy rövid kis tanítást, és a mai tanítása szerintem nagyon aktuális, és mindannyiatoknak szerintem nagyon fontos üzenetet tartalmaz, mindannyiunknak nagyon fontos üzenetet tartalmaz, és érdemes elmondanom, hogy miről szól, mielőtt csak egyszerűen kiteszem a szöveget majd a Facebookra, ahogy szoktam. Az van írva, hogy és megáld majd az örökkévaló a te Istened mindenben, amit teszel. Ez Mózes 5. könyve, 15. fejezet, 18. vers, a teljes vers úgy hangzik, ne essék nehezedre, midőn szabadon bocsátod őt magadtól, mert egy béres kétszeres bérét szolgálta meg nálad 7 éven át, és megáld majd az örökkévaló a te Istened mindenben, amit teszel. Azt mondja, az ember az áldás befogadására alkalmas edényt kell, hogy készítsen. Egy edényt, idézőjelbe téve az edényt, egy eszközt, egy edényt kell, hogy készítsen, melyben minden cselekedeteinek áldása manifestálódik, és minden erejével azon kell legyen, hogy ne legyen abban semmi tisztátalanság, például mások becsapása vagy hasonló. Magyarán olyan kell legyen, amely megfelel a Tóra törvényeinek. Így az ember edényé válik, mely alkalmas az isteni áldás befogadására. Két módon, megélhetése bősége lesz, és keresete kívánatos célokra irányul. Mi az, hogy az ember, ez maga a szöveg, mi az, hogy az ember, akkor elmondom, hogy mire gondol a Rebbe, és mi egy nagyon fontos haszid tanítás lényege. Biztos ismeritek azt a viccet, amikor az ember imádkozik Istenhez, hogy nyerjen a lottón, és akkor imádkozik Isten, és napokig, hónapokig, évekig, minden nap csak imádkozik, hogy nyerjen a lottón, és aztán Isten leszól az égből, és azt mondja, hogy drága barátom, én szívesen megadom neked, hogy nyerj a lottón, de legalább vegyél egy lottószelvényt. Legalább egy lottószelvény nélkül nagyon nehéz. Ugye, miről van szó? Arról van szó, hogy Isten úgy tudja megáldani az embereket, nem úgy tud megáldani bennünket, úgy tud megáldani az emberiséget, úgy tud megáldani bennünket, hogyha mi egy edényt készítünk, amely a befogadására alkalmas. Az áldás befogadására alkalmas. Minél nagyobb az edény, annál nagyobb áldás befogadására képes. Mi az, hogy edény? Ez azt jelenti, hogyha ülök a kanapén, és egész nap vakarom a hasamat, és azon töprengek, hogy legyek gazdag, mikor leszek gazdag, hogy lesz sok pénzem, hogy lesz kenyér az asztalon, ugye? Akkor Isten nem tudja, csak úgy, mint a lottószelvény esetén, olyan csodát kellene tennie Istennek, amit nem fog tenni, mert Isten megalkotta a természet törvényeit, és a világot a természet törvényeinek keretrendszerében működteti. Csodákat csak nagyon kivételes esetben tesz. Olyan azért nagyon ritkán fordult elő a világtörténet, az ember ült a kanapén, és egyszer csak lepottyant az égből, vagy kapott egyszer csak egy SMS-t, hogy nyert 100 millió dollárt. Ugye ez egy nagyon-nagyon ritka. Mit kell csinálni akkor, hogyha az ember azt akarja, hogy kenyér legyen az asztalon, akkor el kell menni dolgozni. Hogyha az ember nagyon akar, és hisz Istenben is, nagyon könyörög Istenhez, hogy áldja meg őt megélhetéssel, akkor menjen el dolgozni, és akkor a munkája, az embernek a munkája lesz egy edény, egy edényé válik, úgymond edényé válik, amely alkalmas lesz arra, hogy Isten azon keresztül biztosítsa, azon keresztül nyújtsa az áldást. Erről beszélt, tehát erről szól tehát az a koncepció, hogy készítsünk edényt arra, hogy Isten az áldását megadhassa. Vagy például, más példát mondjak, ne csak megélhetést. Egészség, ugye? Azt nem lehet, Isten megalkotta a világot. Isten a világot, a világ megalkotásával megalkotta a természet törvényét, a természet keretrendszerét. A természet keretrendszerében úgy tűnik, jelenleg minden bizonyíték arfelé mutat, hogy a cukor, meg a cukor az hízlal, meg a liszt, meg az olaj, meg a zsír, azok a túlzott mennyiségű fogyasztás, az például nem túl egészséges. Na most, mivel, hogy Isten úgy alkotta a világot valamilyen okból, hogy a természet törvény, az Isten által alkotott természet törvényei szerint a túlzott cukorfogyasztás, meg a túlzott liszt, meg a túlzott zsírfogyasztás az egészségtelen, és az ember meghízik, hogyha ilyeneket esz, mert Isten így alkotta a világot, hogy ilyenek a természet törvényei. Ezért, hogyha az ember túlzott mértékben eszi a lisztet, meg a zsírt, meg a cukrot, akkor el fog hízni. Hiába imádkozik Istenhez, miközben tolja be a szájába a zsíros kenyeret, meg a cukorkát, meg a csokoládét, hiába imádkozik Istenhez, hogy ne hízzon el. Isten nem fog olyan csodát tenni ilyen esetekben, amely kívül esik a természet keretrendszerén. Ugye? Tehát mit kell? Tehát, hogyha az ember például egészséges akar lenni, például le akar fogyni, akkor ahhoz egy edényt kell készíteni. Mi ez az edény? Az edény az az, hogy az ember megteszi a tőle telhetőt, és aztán Isten pedig majd hozzátesz még egy lépést. Ez a dolog lényeg. Az embernek meg kell tennie a tőle telhetőt. És hogyha megteszi az ember a tőle telhetőt, a természet keretrendszerein belül, azaz ezáltal kvázi készít egy edényt arra, amely befogadhatja az áldást, akkor Isten minden bizonnyal meg fogja őt áldani. És minél nagyobb az edény, azt is mondtam, annál nagyobb az áldás, annál nagyobb áldás befogadására képes, annál nagyobb áldás befogadására lehetőség, tehát az ember minél inkább igyekszik a tőle telhetőt megtenni, ahhoz képest fog Isten egyre nagyobb és nagyobb áldást biztosítani az ember számára. Ezt jelenti az, hogy edényt kell készítenünk. És a Rebe azt mondja, ez a mai tanításnak a végső gondolata, a Rebe azt mondja, hogy az ember készítsen edényt, azaz tegyen meg minden tőle telhető, de ez ne legyen, ebben ne legyen tisztátalan, ez ne tisztátalan dolgok által, ne olyan dolgok által legyen, amelyeket tilt a Tóra, tilt a Biblia, tehát ne a bibliai törvények megszegésével, például mit tudom, én az előbb mondtam, hogy nem szabad, nem tudom, ha le akarsz fogyni, akkor nem szabad túl sok zsírt meg cukrot enni, nem kóser ételek által igyekezzél edényt készíteni Istennek, hogy az áldást adja. Nem tudom, hogy érthetője volt, ahogy elmagyaráztam. Tulajdonképpen a dolog lényege az az, hogy az embernek meg kell tennie minden tőle telhetőt, és hogyha így van, akkor Isten pedig majd hozzáteszi az ő részét ahhoz, hogy az áldás beteljesedjen. Isten akarja, hogy nyerjél a lottón, ehhez viszont, vagy azt nem tudom, hogy akarja, hogy nyerjél a lottón. Isten akarja, hogy sikeres legyél, Isten akarja, hogy egészséges legyél. A kérdés az, hogy te is akarod-e, hogy sikeres legyél, hogy egészséges legyél, és hogyha így van, akkor a többit azt rá kell bízni Istenre, és persze nem biztos, hogy az ember gazdag lesz, nem biztos, hogy sikerül, ha sem biztos, hogy egészséges lesz, Isten mentse, de az erre már nem vagyunk kihatással. Mi dolgunk, a mi feladatunk, az nem azzal foglalkozni, hogy Isten mit szeretne, vagy mit akar, vagy miként fog cselekedni, a mi feladatunk az, hogy mi megtegyük a tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy Isten aztán megáldjon bennünket. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ma este itt voltatok, holnap este 8-kor, ma vasárnap van, holnap hétfő este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel, lesznek még újabb kérdések, amiket megválaszolok természetesen. Írjatok, hogyha valami kérdésetek van, bármi kérdésetek van, nagyon szépen köszönöm azt a megszámláltatlan mennyiségű támogató milyen messenger üzenetet, tényleg nagyon-nagyon jól esik az, hogy ilyen nagyon szép számban itt vagytok, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel.